Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Mi a Fem Podcast. Én Antónia vagyok.
Én pedig Luca.
Úristen, úgy érzem, hogy nagyon rég nem csináltuk ezt. Hogy vagy, Luca?
Jól, köszi. Nagyon vártam ezt az alkalmat, és most ismét látjuk egymást. Nagyon jó. Virtuális szemkontaktus megvan. Borom bekészítve.
De jó. Hát amúgy, amiről ma fogunk beszélni, az az a sorozat, amiről most az egész világ beszél. Talán kicsit váratlan, mert nem a klasszik girl talk, mi a femmes téma. A Squid Game, vagyis a magyar címe, így nyert meg az életed.
Úristen, ez te ajánlottad igazából nekem, mert hogy kiraktál egy mémet. Facebookra, nem, Instagramra, bocsi. És először nem értettem a mémet, hogy... Bocsánat, spoiler alert, szóval most akkor itt egy ilyen figyelmeztetés, hogy fogunk olyan részeket közölni a filmből, vagy sorozatból, aminek a megnézéséhez, amit értenetek kell, hogyha igen.
Igen, azért tényleg az van, hogy ha nem néztétek meg ezt a sorozatot, akkor ne hallgassátok ezt az epizódot. Mert mindenbe belemegyünk, minden részletet szétszedünk, és ha nem néztétek meg, akkor most kapcsoljátok ki, és majd hallgassátok meg, amikor megnéztétek.
Igen, egy hét múlva találkozunk, vagy egy nap múlva, mert olyanról is hallottam, aki végignyomta az egészet, úristen, egyszerre.
Inkább egy két nap alatt, képzeld, otthon voltam lázasan, és így felbukkant Netflixen ez a Squid Game, és rögtön éreztem, hogy ez valami nagyon gory, nyomasztó
nagyon
sorozat.
Beteg.
És úgy éreztem, hogy így lázasan, lelkileg nem ez kell nekem, valami Sex and the City-t kéne néznem, de elkezdtem.
Úristen.
És nem bírtam abba hagyni. Na, de te azért kezdted nézni, mert kiraktam azt a mímet.
Mert kiraktad a pinasütit, és utána azt mondtad nekem, hogy Luca, mindenki erről beszél Svédországban és Amerikában is. És így mondom, baszki, ha a svédek erről beszélnek, meg kell néznem.
Én még nem tudtam, hogy Netflixen Magyarországon, hogy egyáltalán mutatják-e.
Jajaja.
Kíváncsi voltam, és Svédországban tényleg a iskolában, ahol dolgozok, minden egyes gyerek erről beszél. És nem is értem, hogy a szüleik engedték, hogy megnézik.
Hát nagyon durva, meg nem tudom, én abban reménykedtem, amikor mondtad, hogy nem biztos, hogy a magyar Netflixen megy, hogy most spanyol IP címhez vagyok kötve, szóval, hogy abban reménykedtem, hogy esetleg akkor Spanyolországban, de ott is vezeti a, tehát itt Spanyolországban is vezeti a listákat. De hogy én meg hallottam egy olyat, hogy Belgiumban kitört valami verekedés, hogy olvastam egy ilyen hírt, mert hogy elkezdték játszani az egyik ilyen játékot, és hogy az volt a büntetés, nem a halál, hogyha valaki elveszíti a játékot, hanem így megverték a gyerekek egymást.
Oh,
és
wow.
Hogy emiatt, igen, hogy elindult egy ilyen, hát nagy cikkezés tulajdonképpen arra, hogy akkor most... ez mennyire való tinédzserek kezével, mennyire tudják egészségesen leszűrni a következtetéseket, mert mondjuk azért én felnőttként, meg bárki más is gondolom, aki felnőttként megnézi, azért helyére tudja pakolni, hogy oké, ez most egy globális kapitalizmus kritika, és akkor az osztályok harca, és a nem tudom micsoda, de hogyha így megnézed, csak úgy nagyon-nagyon fiatal lélekként, akkor elsősorban, ami szerintem így átüt, vagy legalábbis ami így nagyon az ember fejében megragad, az a brutális erőszak.
Igen.
Gyakorlatilag, nem?
Hát igen. De szerintem egy felnőtt fejnek is azért elég durva ez a sorozat. Az első epizód, amikor először rájössz, hogy milyen durva szinten fog ez menni, az nekem talán az volt a legnehezebb, ez a red light, green light első játék.
Uh-huh.
Nem tudom, utána megszokja az ember. Nem tudom, de...
Hát igen, ez a borzasztó, vagy talán ez is ennek az ilyen borzalmas lélektani üzenete, hogy egy idő után, ahogy a játékosok is kezdenek aklimatizálódni ez a brutális erőszakhoz, úgy gyakorlatilag a néző is. Tehát, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy már van egy százalék, aki választja azt, hogy visszamegy, onnantól kezdve már így nagyjából tudja, hogy na jó, hát akkor itt meghalnak emberek, ez van, lesz vér, lesz brutalitás, ez uh-huh. van. Tehát, hogy ezt így mi is elfogadtuk, mint nézők az első epizód után, gyakorlatilag mi is visszamentünk, vagy szavaztunk, hogy
igen.
Köszönjük szépen, kérjük
még egy.
Tovább.
Aha. One more.
Igen.
More. Na de, aki még nem nézte végig a sorozatot, még egyszer mondom, kapcsoljátok ki most ezt az epizódot, mert óriási spoiler lesz. De csináljuk azt, hogy mondjuk el kicsit röviden, hogy miről szól a Squid Game.
Oké. Szóval több mint 90 országban vezet egyébként a nézettségi listákat, erről már beszéltünk, hogy nagyon durva rekordokat döntögett, és hát ez egy ultra erőszakos, disztopikus társadalmi thriller, ami szeptemberben debütált egyébként, és ez egy 456 fős csoportról szól, akik hitelkárosultak, és többnyire egyébként szerencsejátékfüggők is, és gyakorlatilag beneveznek, vagy becsábítják őket, manipulálják őket egy ilyen vérszomjas túlélő játékban, aminek hát az lenne a lényege, hogy elnyered a főnyereményt, ezt átváltottam nagyjából olyan 12 milliárd forintról beszélünk, ha megnyered mind a 6 játékot. Na és akkor mi a csavar ebben? Hogyha vesztítesz, akkor meghalsz. Tehát gyakorlatilag halálodig kell küzdened. Maga a játék az pofon egyszerű, mármint ez a 6 játék. Ezek kórai gyerekjátékok, de szerintem nagyon sok emlékeztet a saját kultúránkban tapasztalt gyerekjátékokra. Tehát a sztoriban pedig van minden gyakorlatilag, tehát trigger warning hátán, árulás, elkeseredettség, és gyakorlatilag a legnagyobb kérdés az szerintem, hogy mire hajlandó az ember ennyi pénzért, mert hogy van ez a persely, ami folyamatosan gyűlik és gyűlik, minden egyes alkalommal meghal valaki. Most szerintem két nagyon eszenciális átbaszás van a sorozatban. Az egyik, amire már viszonylag korán rájönnek a játékosok, hogy nem csak úgy lehet meghalni, vagy nem csak úgy lehet növelni ezt a nyereményt, hogyha játék közben esik el az ember egy fair play alapján, hanem úgy is, hogyha megölik egymást, vagy betegségben hunyál valaki, tehát játék közben is ki lehet hullani gyakorlatilag, és ez mind-mind pénzjutalommal jár a többiek számára. Szerintem ez az egyik nagyon durva dolog, amire így időközben eszmélnek rá, és a másik, ami számomra nem volt tiszta, de most már mindjárt visszadobom a labdát, hogy neked mennyire volt tiszta, hogy egy ember nyer. Egy ember nyerhet. Tehát, hogy végig azon matekolnak, hogy fú, te, majd mit csinálunk, együtt csapatként, mikor kijutunk, megnyerjük a pénzt, stb. És ahogy megyünk előre a játékba, így kezd leesni szerintem a nézőknek is, meg a játékosoknak is, hogy itt kurvára nem lesz készfogós, elsétálunk együtt a szivárványban, mint csipet csapat feeling, hanem itt barátok ellen kőkeményen, véresen. Szóval hogy azon a kérdésem, hogy neked ez mikor esett le?
Nekem elég korán amúgy.
Az, hogy csak egy ember nyerhet.
Én pont erre gondoltam elég korán, hogy így miért beszélgettek egymással arról, hogy majd amikor kijutunk, amikor nagyon tiszta, hogy egy embernek kell itt nyerni. Meg zavart is kicsit az elején, hogy erre nem jöttek rá. Igen, szóval nekem ez végig bennem volt, hogy úgyis egy embernek kell maradnia.
Wow. Ez érdekes, hogy miért. Tehát, hogy van az a rész, tudod, amikor a rendőrcsávó elkezdett az akták között motoszkálni. És felnyitja az aktákat, ugye ott akkor van egy ilyen óriási villanykörte kigyúlás, hogy rájövünk arra, hogy ez a játék már rohadt régóta megy, 80-as, 90-as évek óta, tehát ez az egyik ilyen brutális felismerés, hogy akkor ez mióta folyhat az, hogy minden évben mondjuk Dél-Koreában eltűnik 456 ember a legszerencsétlenebbek közül. Ez az egyik ilyen...
És hát keresi az öccsé nevét.
Igen, keresi a tesójának a nevét, és aztán minden évben ugye talál egy olyan aktát, ahol ki vannak emelve a nyertesek. Így jön rá, hogy egyszer már nyert a testvére. Aha. De hogy ott csak egy nyertes van, és azt hiszem, ez nem is tudom, hogy hanyadik epizódban van, de hogy hát eltelik szerintem több, mint a fele a játékidőnek, mire így leesik szerintem mindenki számára, mármint a nézők számára, hogy wow, itt minden évben csak egy ember nyert. Nem egy csapat, nem hárman, nem egy házas pár, mert ugye van ez a házas pár. Miért neveztek volna be ketten, hogyha tudják, hogy csak egyikük távozhat?
Igen, az durva. Nekem az volt az egyik legdurvább, amikor a üveggolyós játékba csapatokat csináltak. Tudod, így mondták, hogy akkor ez egy csapatjáték, mindenki valakivel, és akkor az a pillanat, amikor elmondták, hogy egymás ellen fogtok játszani. Uff! Pazd meg!
Úristen!
Az nekem nagyon...
Úristen! Oh. Nem, ez azért borzalmas, mert így elképzelem a legjobb barátaimat, hogy mit tudom én, együtt benevezünk erre a játékra, nagyon morbid, de tegyük fel, és hogy így egymást választjuk, tudod? És így azt gondoljuk, hogy fú, bazd meg, dream team, ez az, jó, mindenkit lealázunk. Mondta is a Sang-woo, az Alinak, hogy fú, Ali, te vagy az erő, én vagyok az ész, hát csak nyerhetünk, mert minden esetőséget lefedünk, én úgy kalkulálok, te meg úgy emelsz, és majd milyen faszák leszünk. És tudod, tehát így az ember gondolkozhat a házastársáról, a barátjáról, az akárkiről, hogy na hát, mi kiegészítjük egymást, milyen jó lesz ez. Uh-huh. És nem. És ez annyira jó volt pszichésen, hogy megmutassa, tudod, hogy hát így lehet leépíteni. Gyakorlatilag így csináltak egymásból ellenségeket. Mert tudták, hogy először szövetkezni fog mindenki, és akkor csapatban erősebbek vagyunk, és itt ez egy ilyen szándékos jobb horgos volt, hogy uh-huh. nem, rohadtul egyedül vagy ebben a játékban, és mindenki farkasa.
Uh-huh. És marad egyedül. És hát az Ali nagyon egyedül. Durván ott beszopta. Nem tudtam szebben mondani. Na, de beszéljünk kicsit az öreg emberről amúgy. Majd kicsit később belemegyünk a teóriákba, mert vannak itt izgi teóriák, és utána néztünk. És tudom, hogy te is tudsz pár dolgot, Luca, amit én valószínűleg nem, és talán én is találtam olyat, amit te nem. De kezdjük azzal, hogy az öreg ember, te mit gondoltál róla, ahogy nézted a sorozatot? És aztán tudjuk, hogy a végén minden megfordult. Mert ő, hát ő a nagy...
A főgonosz.
A főgonosz. Ő a főgonosz. De közben ott sírtunk, amikor meghalt.
Hát én nem sírtam, amúgy. Amikor ott már, mert úgy voltam vele végig, és ez most lehet, hogy nagyon gonoszan fog hangzani, de úgy voltam vele végig.
Mikor ageism. Ott... Itt jön ageism.
Amikor ott húzta az agyát szegény Jihannak, úgy voltam vele, hogy tudod, ott a régi kis gyerekkori falujában, vagy ahogy fel volt építve az a negyed, és akkor ott fogócskázott vele, vagy tudod, így igen. Mondta, hogy jaj, erre emlékszem, itt játszottam, nem tudom, micsodát, és így mondta, hogy a kurva életben add már oda a golyókat neki, agytumorod van, geci. Hát tényleg úgy voltam vele, hogy ez nem fair, hogy szegényt így megizzasztja, és kiprovokált a szegény Jihanból, kiprovokált az állatot egyszerűen, mert emlékszem, hogy már majdnem megrángatta, és azt mondta, hogy figyelj, Ilnam, muszáj játszanunk. És akkor így azt éreztem, hogy nem hiszem el komolyan, szóval, hogy neki kicsit akkor is már ott érződött, hogy olyan tét nélküli volt neki, ő ott elsétálgatott, felszabadult volt, és akkor így, igen, mondtam, hogy hát nézd, itt van ez a középkorú férfi, van egy lánya, élni akar. Adod neki a golyóidat.
De te kérdőjelezted, hogy ő miért volt a sorozatban amúgy? Ahogy nézted, mielőtt tudtad, hogy miért? Mármint, hogy miért volt benne a játékban? Amikor néztem, akkor arra gondoltam, hogy annyira, hogy öreg, és azt hiszem mondja is, hogy he has a tumor.
Igen.
Az mi magyarul?
Hát a tumora van.
Igen. Úgyis meg fog halni. De hogy attól még bemegy az ember egy ilyen játékba. Neki már mindegy. Most érted? Hány halált akar látni, mielőtt ő meghal? Tényleg ez? Azért, mert neki mindegy? Vagyis akkor annyira kell neki az a pénz, de úgyis hamarosan meghal. Mit csinál azzal a pénzzel? Tudod, olyan furi volt. És ez nekem nem állt össze, mert egyszerre meg tökre szerettem őt. Vagy valami van az arcával. Annyira imádtam nézni az arcát.
Az a gyermeki öröm, naivitás.
Jó, mondjuk arról is tudunk beszélni, mennyire, ez tudom, hogy nem illik ide, de hogy the cast, a színészek, they are hot.
Jó, ez most később, jön. Most pont ilyenem esetében jutott eszembe. Furcsa Antónia az ízlése.
Nem, de arra gondoltam tényleg az öreg emberrel, hogy nagyon szimpatikus volt, nagyon szerethető volt végig. Csak nem igazán értettem, hogy miért van ott.
Én amúgy akkor hatódtam meg, mikor beteg volt, és a nadrágjába vizelt, és volt ez a megalázó jelenet, hogy az őrök oda taszigálták a sorba, és a Jihan befette őt a pulóverével. Uh-huh. Akkor én meghatódtam, hogy na, ez egy szép emberi gesztus, nem sírtam, de meghatódtam.
Érdekes amúgy az ő kapcsolatuk. Van egy olyan teória, hogy az öreg ember az a Gihunnak az apja.
Én vagyok az apád, Luke Skywalker.
I am your father. Igen, van egy ilyen teória.
Igen, már az eleve gyanús, hogy Ill nem a legelső, ugye ő a 001-es titkos ügynök, és Jihan pedig, te hogy ejted a nevét amúgy ebből akkor?
Én most lettem bizonytalan, Gihan? Gihan?
Gihan, jó, legyen Gihan. Szóval Gihan, ő meg a legutolsó, meg a 456-os, és azért, ha agytumorod van, és magadhoz hívsz valakit a halálos ágyadhoz, akkor azok az emberek, akikben megbízol, talán a rokonaid, a barátaid, és akkor írt neki egy ilyen kis szívhez szóló levelet, hát, vagy szerelmes belé, érted? Még ez a másik lehetőség, hogy ó, a Gangbud, vagy Gambud ágyához hivat, gyere, lássalak. Szóval most akkor mi van? Tehát akkor vagy van egy rokoni szál, és tényleg van az a párhuzam, hogy ahogy Gihan elhagyta a lányát, vagyis a gyerekét, mert hogy ő nagy önmegvalósításba, a.k.a. szerencsejátékozásba kezdett, ugyanúgy az apja Ilnam is ezt tette, végül is, tegyük fel, volt egy fia, tegyük fel, ő volt az, és hát a meggazdagodást, a szerencsejátékozást választotta, az ingatlanokkal zsonglőrködést, és most az ágyához hivatja, és szeretné átadni neki a hatalmát, a birodalmát, és azt mondani, tessék, fiam, ez itt mind a tiéd, és mostantól te vagy a frontman, és te irányítod a játékot. Csak akkor azt nem tudom, hogy érte el, hogy ne halljon meg az a Gihan, mert hogy legtöbbször ez így a véletlen műve volt, nem?
Ja.
Hogy nem halt meg.
Igen, szerintem is. Hát kíváncsi vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e egy második évad. Mert azt is olvastam, ez érdekes, hogy a rendező 2008-ban kezdte el írni, és tényleg nem volt pénze, szóval ő egy normális ember volt. És sok évben átírta ezt egészet, amíg kapott fundingot, kapott rá pályázati pénzt, és meg tudta valósítani. Na de most azért nagyon sok pénze lett, már egyáltalán már sosem lesz megint egy normális ember, érted? Szóval nem tudom, kíváncsi vagyok, ő most kb. Egy VIP lett. És most ilyen szemszögből megírná a második évadot.
Szerintem azért óriási rajta a nyomás, és azért más valamit 10 év alatt tökéletesíteni. Nyilván ott az egész koncepciót ki kellett találnia, meg egy egész világot felépítenie, de alapvetően ő azt mondta, hogy mindenféleképpen egy írói szoba, tehát egy ilyen a writer's roomra lesz szüksége, ezt mondta, tehát hogy ő ezt nem fogja vállalni, hogy a második évadot egyedül megírja olyan szűk időkerettel, amit a Netflix majd ugye adni fog neki. Mm. Nem fogja hagyni, hogy 10 éveket itt szöttyögjön a következő évadon, hanem azt fogja mondani, hogy na jó, akkor apukám, 2023, premier, bum-bum. Mm-hmm. Tehát ezt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy igen, ez fontos. Na, de visszatérve az öreg emberre, nagyon érdekes nekem az, utólag belegondolva, hogy ugye neki volt egy olyan célja, hogy hát életbe kell maradnia. Tehát ő tényleg játszani akart. És lehetőleg nem játék közben meghalni. Tehát nagyon érdekes az. Ezt
hogyan oldották meg?
Igen, hogy ezt hogyan oldották meg, hogy ne haljon meg. És utólag most már azt is gondolom ennél az ágyba vizelős jelenetnél, hogy ő valószínűleg totál megjátszotta, hogy beteg. Uh-huh. Direkt pisilt maga alá, uh-huh. és azt akarta, hogy nagyon-nagyon-nagyon betegnek tűnjön, és senki se válaszza őt ennél a márványgolyós játéknál, mert aztán majd akkor ugye volt az, hogy az a sipitozó csaj, aki mindjárt mondom a nevét, a Han Min-jo, aki én csak Karennek hívok, szóval a kiabálós nő, ő gyakorlatilag, hát ő lett végül az, akit senki nem választott, mert a Gi-han emberséget mutatott, és azt mondta, hogy na gyere öregember, leszek én a te párod. És ugye ezt a Karent meg elvezették az őrök, és aztán túlélte. Tehát ez a szerep valószínűleg Il-nam-nak lett fenntartva, hogy ő ücsörögjön addig a szobában, mert senki sem választja, amiből az is következik, hogy lehet, hogy ő már azért többször benne volt ebben a játékban, és már többször volt az, hogy na senki sem választotta, mert azért lássuk be, a játékosoknak a nagy része olyan 20 és 40 között van, tehát van azért egy középkorú átlag életkor, és ebből ő nagyon-nagyon kilóg. Tehát...
az izgi.
Igen, ez volt az egyik ilyen pont, a másik meg az, hogy na jó, hát ott volt az utolsó, tehát a márványos játékban még tudott ott játszani, és tudott ott manipulálni, és akkor mindenki azt hitte, hogy úristen, megölték szegényt, de hát nem látta senki ezt a tetemet, vagy hullát, tehát gyakorlatilag nem ölték meg, viszont hogyha tovább ment volna az üvegesbe, tudod, ahol ott ugrálni kellett azon a hídon, jobbal, na hát akkor előfordulhatott volna a tényleges demenciája miatt, hogy rohadtul nem emlékszik, hogy mi következik miután.
De én nem hiszem, hogy ön neki demenciája volt. Szerintem ez is egy kamu dolog. Ezt ő eljátszotta.
Igen.
Vagy te azt gondolod, hogy volt neki? Én szerintem ez mind el volt játszva. Én meg akkor is arra gondoltam, amikor volt ez a üveggolyós jelenet, hogy ő most így, hát ő ott szórakozott vele. Érted? Ott nem történt meg az, hogy ő tényleg nem emlékezett a játékra, és így elszállt. Szerintem ez mind egy ilyen... Ő csak színészkedett végig.
És akkor mit gondolsz arról, hogy miért hozta olyan helyzetbe a Gi-hant, hogy neki egyszerűen ki kellett magából fordulnia, csalnia kellett, hazudnia kellett, az emberségi, a morális elkölcseit sútba kellett dobnia. Miért csinálta ezt vele?
Szerintem az egész, hát az egész egy adrenalin volt neki. Ő csak az adrenalint akarta érezni. Én még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ő nem bánta volna, ha meghal. Hogy lehet, hogy volt az is benne, hogy igazából úgy érezte, hogy csak come at me. Csak legyen bármi. De persze nem akar meghalni. De érdekes, mert a különböző játékban, most, hogy tudjuk, hogy ő volt az ember mögötte, és feltételezzük, hogy azért nem akart meghalni. Akkor érdekes, hogy hogyan oldották meg a különböző játékba. Szóval az első játékba visszanéztem egy ilyen YouTube videót erről. Tudod, van az a baba, aki érzi, hogy ki mozog, és ki nem. És akkor egy ilyen zöld fény van körülöttük. És a öreg ember körül egy ilyen gyengébb fény van. Majdnem, mintha a baba érzi, hogy őt nem kéne lelőni. És ő végig vigyorog. Egy ilyen nagy mosoly van az arcán, ahogy fut a baba felé.
Akkor milyen aranyosnak tűnt? Most meg így visszagondolva, te szemét.
Nagyon.
Mit vigyorogsz?
Ilyen boldogan futott. Aztán a tug of war. Hát igazából az is érdekes, hogy ott én például nagyon, nagyon tetszett nekem, ahogy az öreg ember elmondta, hogy ő tudja, hogy mi a stratégia a kötélnél. Mert hogy amikor kicsi volt, akkor ő játszotta, és emlékszik erre meg arra, és az annyira szimpatikus volt. És aztán, amikor megnyerték végül is, akkor lehet látni, amikor arcokon így végig mennek a kamerával, akkor lehet látni megint, hogy a öreg ember így nagyon nevet, vagy mosolyog. Nagyon boldogan, ott fekszik mindenki más tökre ki van, meg így boldog.
Úristen.
De ott például Úristen. Hogyan oldották meg? Mert ott azért mindenki oda volt láncolva a kötélhez, nem? Ott tényleg leesett volna, ha leesett volna a csapat, akkor a öreg ember is meghalt volna, nem? Ezt hogyan oldották volna meg?
Hát nem tudom, még visszatérve a sütishez, ott van egy olyan elmélet, hogy ő a csillagot választotta. Igen. Szóval, hogy végülis, hogyha belegondolsz, oké, első ránézésre egy bonyolult ábra, viszont nem kell sokáig fenntartani egy vonalat. Ugye mindig, ahogy a csillagoknak a szegélyét kikarcolod, az csak mindig egy rövid szakasz. És így... Szóval, hogy... könnyedén, még mindig, hát egyszerűbb volt, mint az esernyő, és talán egy háromszög is veszélyes, mert könnyen félbetörik, vagy könnyen az a hosszú szára a háromszögeknek könnyen elrepedhet, és nem tudom, sose játszottam még ilyet, de a kötélhúzásnál pedig elvileg ott volt egy olyan, hogy ugye mindenki oda volt lakatolva, és hogy elvileg neki láttam egy ilyen közeli fotót, neki a lakat ki volt oldva. És igen? Nem tudom, hogy az hogy játszotta volna el, hogy leesik a mélybe, de mit csinál? Elkap az ölébe, pottyan az egyik őrnek, az így odattól neki egy trambulint, vagy nem tudom, és akkor odahuppan, vagy komolyan nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy minden egyes játékra megvolt egy ilyen vészterv, tudod, aha, hogy akkor így csináljuk az öregember miatt, az Ilnám miatt, és hát igen, nagyon jókor szállt ki tulajdonképpen, mert ott tényleg könnyen ledöghették volna pánikból, vagy bármi miatt. Mondjuk valószínűleg az lett volna, hogy ő választja az utolsó számot. Tehát valószínűleg a Gihan előtt, én feltételezem, mivel ő már előre tudja, hogy mire megy a játék, ő lett volna a 16-os.
Ja, tényleg.
Gihan a 15-ös, és így tovább. Aha. Tehát ezt is meg tudta volna oldani, ha nagyon ügyes, csak hát ki tudta, hogy a csapatban van egy ilyen üvegszakértő, tehát hogy az aha, már így tényleg nagyon sok ismeretlenes és riszki, de azt mondom alapvetően, hogy semmi más nem állt mögötte. Én már azt akkor is, pedig nem tudtam, hogy ő a főgonosz, akkor is provokálásnak vettem, amit csinált, hogy ott bújócskázott a szerencsétlenjével. Tényleg én azt mondtam, hogy na jó, üljünk le, és akkor játszunk, vagy valami, tehát ezt így nem lehet, és utólag meg kifejezetten azt gondolom, hogy neki volt egy olyan teóriája, hogy hát ezek a csórók, ezek a szerencsétlen nincstelenek, ezek bármire képesek pénzért, ezek meg felnyársalják egymást élve is. Nem véletlenül van az a rész, tudod, amikor ilyen sztroboszkóp van, és akkor mindent szabad. Tudod, ott a hálószobában, tudod, és akkor mindenki...
De az is érdekes, igen, amikor mindenki megőrül ott, ahol aludnak abban a szobában, és akkor igen, éjszaka van, és elkezdenek verekedni, akkor van egy olyan pillanat, hogy a öreg ember felmászik és üvöltözik, hogy most már elég, tudod, és akkor az egészet így leállítják, akkor jönnek be az örök. Én azt éreztem így utólag, hogy az volt az egyetlen igazán őszinte pillanat, amikor az öreg
bepánikolt.
És tudja, hogy amikor ő üvöltözik, hogy vége, akkor tényleg jönnek az örök, és vége lesz. De hogy ott érezte, hogy most leállítom ezt, mert hogy ő veszélyben van.
Hát igen, végül mindenki félti, hogy szokták mondani, a tyúkszoros életét, és rá is rájött a pánik. Ha van nagy tumora, ha nincs, azt mondta, hogy na jó, ő nem akar így meghalni egy ilyen koszos kis izébe, dormitoriba, ott ledöffe, mit valami, nem tudom.
Tudod, szóval mi volt érdekes ebben a szobában amúgy, hogy ahogy így vették el az ágyakat, lehetett látni, hogy a falon minden gyerekjáték ki volt rajzolva. Ha megnézték volna a falat, a játékosok, akkor ott lett volna lerajzolva minden egyes játék, amit játszani fognak. Ez csak egy ilyen jó kis részlet.
Hát igen, csak ott volt egy... Na és ez szerintem amúgy teljesen azt szimbolizálta, hogy igazándiból, hogyha picit gondolkoznak, tehát az elejétől fogva gondolkoznak, tehát 456-an voltak a legelején, és megpróbálják ezt a játékot agyból, nem erőből, meg nem indulatokból, meg ilyesmiből megnyerni, hanem agyból. És tényleg... eltologatják azokat a nem tudom miket, összerakják a képeket, stb. Tehát, hogy annyira az elején az volt, hogy úristen, egymás ellen vagyunk, és csak ilyen kis csoportok alakultak, hogy szerintem így elveszett a lényeg, hogy basszus, hát itt van 456 ember, aki ebbe a rohadt hülye helyzetbe van rakva, és fölöttünk van egy óriási pénzes bödön. És az őrök nem voltak annyian. Oké, hogy fel voltak fegyverkezve, de el lehetett volna kezdeni ötletelni egy ilyen alternatív megoldáson, hogy tudjuk a játékot kijátszani. valahogy, és mégse történt meg, és ez nekem nagyon-nagyon jól szimbolizálja azt, hogy, mert ugye ez egy elég erőteljes kapitalista kritika, kapitalizmus kritika, hogy gyakorlatilag ugyan ez folyik a kapitalizmusban valahol, hogy egymás ellenségei vagyunk, és nem gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet együtt megdönteni a rendszert, és egy élhetőbb világot létrehozni, hanem egymás ellen megyünk, és ebbe a mókus kerékbe mindenki beszáll, és mindenki egyedül fut rajta. Maximum, és ez amúgy kura jó volt, hogy maximum a házastársaddal kooperálsz össze, vagy néhány közeli barátoddal az életben, akiben tényleg megbízol. De egyébként nincs egy ilyen összetartás, egy ilyen nagy társadalmi szövetség, hanem verseny van.
Abszolút. És tényleg is ez nem titok, szóval a rendező is mondta, hogy egy olyan történetet akart írni, ami a modern kapitalista társadalomról szól. És azért itt érdekes tudni, hogy mi a helyzet Koreába, meg hogy mi az, amiből jön ez az egész, mert hogy az is különleges, hogy ez egy koreai sorozat. Szóval persze ez egy mese, de abszolút egy valóságon reflektál, amikor azt érzed, és ez nagyon jól mutatja a sorozat, hogy milyen életük van, és hogy kilépnek a játékból, azt mondják, hogy azt hagyjuk abba, mindenki visszamegy a saját életéhez, és rájönnek, hogy nem jobb. Ott bent legalább elhitetik velük, hogy van remény, hogy tudnak választani egy jobb életet. A srác a metróba kijön azzal a játékkal, és mondja, hogy érdekel. Ő megadja ezt a lehetőséget, valahogy így adják el, nem? Hogy ez egy lehetőség neked. Szóval ez is érdekes, hogy úgy adják elő, hogy nem lesznek kényszerítve semmihez, hanem ők választják, hogy ott akarnak-e lenni, vagy nem.
Hát igen, egyrészt most reflektálnék röviden arra, amit mondtál, hogy ez az esély, ami mindenkinek adott. Tehát, hogy mondtad, hogy van ez az illúzió a játékban, és ezért is maradnak benne, hogy azt gondolják, hogy végülis itt mi tényleg egyenlőek vagyunk. Itt nem számít, hogy te most egy jó egyetemet végzett bankár vagy adott esetben egy észak-koreai szökevény, vagy 40 kilós nő, vagy egy 50 kilós öregember. Szóval itt mindenki küzdhet, és a lehetőségek adottak. Na de, ugye ezt hiteti el velünk valahol ez az amerikai álom, amit most így kezdenek így átültetni a többi nyugati országban is, így a globális kapitalizmus által, hogy itt te bárki lehetsz, és csak akarnod kell, és keményen dolgozni. Ami azért szerintem egy kurva nagy bullshit, mert hogy igazándiból kiderül, hogy nem. Tehát egyrészt itt is kiderül a sorozatban, hogy nem mindenki egyenlő, mert nem akarják a nőket választani, nem akarják az öregeket választani, bárki, aki párban van, aki sérült, aki ezek mind-mind hátránnyal járnak, ugye Alinak például az ujja mutatja a bankárcsávó, hogy nem utasd az ujjadat, mondja neki, akkor a Gihan is kap egy ilyen tippet, azt hiszem, hogy viselje a pulcsiját, mert különben gyengének tűnik. Szóval, hogy igazándiból nincs egyenlőség, mert tényleg itt egyrészt a fizikai erő az, ami nagyon számít, és azért legtöbbször férfiakat választanak, de majd itt beszélünk ezekről a nemi szerepekről egy kicsit később.
Ja.
Másrészt meg a globális kapitalizmusban sincs olyan szempontból egyenlőség, hogyha már a családod is vagyonos volt, vagy egy olyan környéken élsz, ami alapján bekerülsz egy jobb iskolába, és aztán egy olyan oktatást kapsz, ami bejuttat egy elit egyetemre, és társai, akkor ez gyakorlatilag egy láncolat, amivel a te életed sokkal könnyebb, mint azé, aki görgeti maga előtt generációkon át a szegénységet, vagy a pénzhez nem érteni tudást, vagy olyan kvalitásokat, amikből nem lesz hirtelen Steve Jobs belőle. És azért a legtöbb milliárdosról, trilliárdosról kiderül, hogy aha, ebbe a suliba járt, aha, a szülei ezek és ezek, aha, tehát hogy azért nagyon ritka az, hogy te tényleg kis Pista vagy, és a Baranya megyei kis sufnitban elkezdesz összetákolni valamit, és akkor abból egy világhírű tech cég lesz. Tehát, hogy nem tudom, szökő évben egyszer, ha van egy ilyen szegény-legény sztori, és akkor nagyot mondtam, de hogy alapvetően ez nem erről szól, vannak egyenlőbbek az egyenlőbbek között. És ezt szerintem nagyon jól mutatja a film is, hogy egyszerűen nem egyenlő mindenki, és teljesen nyilvánvaló. Dél-Koreában meg nagyon jó 4-4-es cikket találtam igazándiból arról, hogy ez a hitelválság teljesen tönkreteszi a dél-koreaiakat, és 2000-es évek óta folyamatosan nőnek a felvett hitelek per háztartás. Nagyjából így a GDP 100%-ához közelít már, és hát mondom se kell, hogy a Covid az nem javított ezen a helyzeten. És ami nagyon érdekes, hogy van egy ilyen jelenség, amiről beszámol ez a cikk, aminek az a neve, hogy Bitto. Ez egy olyan jelenség, hogy mondjuk jövedelem nélküli egyetemisták, fiatalok fölvesznek kölcsönt azért, hogy aztán tőzsdézhessenek. Tehát, hogy ez nekem így kísértetésen hasonlít erre, amikor Gian elkezd lovízni. Így ki lop az anyjától pénzt, hogy elkezdhessen lovízni. Aztán abból persze jön vissza nyereménye, de hogy ez mindig egy ilyen kérdés, hogy vagy lesz pénzed belőle, vagy nem, és lehet, hogy százszor elbuksz, mire 101-ére valami bejön. Na és a 30-as korosztály körülbelül egy ilyen 270%-os eladósodottságban van a bevételeihez képest. Tehát ezért az egy elég ijesztő szám, és aztán a cikk így beszél Dél-Koreában az öngyilkosságok számáról is, aminek így külön utána néztem, mert nagyon érdekelt, hogy világszinten kik vezetik a listát, mert hogy ugye ez is bejön a bankár csávó szerepében, hogy ugye ő öngyilkos akar lenni, a Sang-woo először, és aztán a végén is öngyilkos lesz.
Tényleg fekszik a kádban, először van az a jelenet, fekszik a kádban, ruhában, ugye?
Igen, igen.
És igen, fel akarja adni, és kb. Ugyanúgy hal meg a végén, mármint fekszik a vízben, ruhában, esik rá az eső, és igen, tényleg megöli magát.
Igen, és hogy azt éreztem, hogy ez talán egy ilyen, miután elolvastam ezeket a cikkeket, hogy talán ez egy ilyen, hát egy erős utalás arra, hogy wow, Dél-Korea, we have a problem, és hogy az egyik az öngyilkosságok nagyon magas száma, és 100 000 fő per öngyilkosságra van ez a százalékszám kikalkulálva, és 2019-es adatok szerint Dél-Korea volt a negyedik, tehát világszinten. Lesotho az első, Guyana a második.
Melyik az első?
Lesotho, dél-afrikai köztársaságban egy ilyen kis mini állam, és hát Dél-Korea gyakorlatilag 28,6 pontot kapott, tehát 100 000 főre ez a százalékszám jött ki, 28,6. Az első Lesotho 72,4, szóval elég nagy hézag van az első és a negyedik között, de hát ez akkor is egy ilyen brutális adat. Mondom ezt úgy, hogy Magyarország is iszonyatosan vezeti az öngyilkossági számadatokat, de hogy nem került be az első 10-be nyilván. Szóval, hogy Dél-Koreának ez egy erős társadalmi problémája, és az egyik, amit olvastam a dél-koreai öngyilkosságokkal kapcsolatosan, hogy az egyik oka az az, hogy hát ott teljesen más ez az idős gondozással kapcsolatos szociális háló és pénzügyi segítség, vagy juttatások. Tehát egy csomóan nem akarnak teherként élni a családjukon, és időskorban követik el ezeket, és a másik pedig az egyetemisták, és az óriási nyomás, és megfelelni vágyás szülőknek. Hát ez a versenytársadalma tünetegyüttesei gyakorlatilag. Még van is egy ilyen híd Szöulban, hogy a halál hídja, és innen rendszeresen nagyon sokan ugranak le.
Nagyon aktuális, igazából. Igen. És érdekes, mert hogy azért vannak, szóval például volt a Hunger Games, meg hogy vannak azért olyan filmeket persze, ahol alsó vagy középosztálybelieket raktak egymás ellen, azért, hogy a gazdagok szórakozzanak. De valami más van, úgy érzem, a Squid Game-be, egy ilyen következő dimenzió az egészben. Nem tudom, szerintem sok minden problematikát érint. Amit te is mondtál, az, hogy mondjuk a nők, egy külön kategória az öregek, ez a equality, egyenlőség, illúzió, mert nem csak, ott, nem csak osztályról beszélünk, hanem itt már több rétegről beszélünk. Ali, aki a bevándorló. Szóval érdekes a Squid Game ilyen szempontból. Talán beszélhetünk egy kicsit a nőkről amúgy.
Beszéljünk a nőkről.
A sorozatban beszéljünk, az mégis egy Mi a Femme epizód.
Igen,
szóval
igen.
Fontos, hogy beszéljünk a nőkről. Igazából amikor elkezdtünk Luca beszélni a Squid Game-ről, akkor te hoztad fel ezt, hogy amúgy mennyire érdekes, hogy a nők ebbe a sorozatba hogyan vannak ábrázolva, és mi a szerepük. Mire gondoltál úgy elsőre, amikor nézted? Mit vettél észre?
Szebjök, azaz a 67-es észak-koreai szökevény csajszi major crush.
Annyira szép, úristen.
Úristen.
Good lord, major crush. Először beszéljünk a nőkről. Akkor először beszéljünk arról, hogy hogyan néznek ki.
Nem, oké. Nem, a hangja. Igazából a hangja fogott meg. Olyan mély és bársanyos. Okay. De tényleg. Szóval, hogy akkor az egyik út az az, hogy hát, hogy valakinek a börtönprostia lesz. Ugye a Karen, a Han Min-jo.
A Min-jo, aha.
Hát ő lesz a Döksu-nak a börtön csaja gyakorlatilag, szóval ő így felhasználja nagyon tudatosan egyébként a bájait, hogy túléljem.
Uh-huh.
És akkor nekem erről eszembe jutott maga, hát egyrészt a szex pozitív és a szex negatív feminizmus, ahol így ketté válik, hogy akkor most tulajdonképpen mi is a szex munka, kizsákmányolás, tárgyasítás, vagy lehet ez egy ilyen felszabadult, megerősítő empowerment dolog a nők számára. És hát személy szerint azt gondolom, hogy is, tehát, hogy igazándiból itt most inkább az a része volt nagyon erős, hogy hát ő túl akart élni valahogy, igen. És itt a túlélés eszköze volt az, hogy gyakorlatilag prostituálta magát.
Aha.
Tudatosan, persze, és aztán utána be is tartotta az ígéretét, és halálba rántott a Döksút, de mégiscsak ott volt ez a szál, hogy hát igen, bizony, a nőknek ez is egyfajta túlélés, ez pedig egy túlélési dráma, úgyhogy let's show that.
Egy érdekes dolog, amit olvastam a Min-jo-ról, erről a nőről, az, hogy nagyon sok minden elveszett a fordításban. Volt egy koreai lány, aki TikTokon csinált egy videót, és arról beszélt, hogy így elnézést, de Min-jo teljesen más karakter, mint ahogy a angol fordításba átjön. A Min-jo állítólag nagyon gangster. Nagyon durván káromkodik. És például van, amikor azt mondja, hogy koreaiul azt mondja, hogy what are you looking at? Tök agresszívan, és úgy fordítják, hogy go away. Szóval, hogy te mit nézel? Vagy mit bámulsz? És úgy fordítják, aha, hogy menj el innen. És akkor van az a jelenet, amikor az öreg ember, azt hittük, hogy az öreg embert nem fogják választani, és a Min-jo meg nagyon, hát könyörög, hogy őt választák a játékba. És akkor például oda megy Gi-hunhoz, azt hiszem, és azt mondja, hogy oh, I'm not a genius, but I will make it work. Szóval, hogy nem vagyok egy zseni, de majd megoldom.
Aha.
Úgy van fordítva. De eredetileg azt mondja, hogy I'm very smart, I just never got a chance to study. Uh-huh. Szóval nagyon, nem, hogy nagyon, én nagyon okos vagyok, csak sosem volt lehetőségem tanulni.
Aha.
És ez már teljesen más. És ezt mondják erről a karakterről, hogy neki kb. Az a lényege, vagy az a legfontosabb része, vagy információ róla az, hogy ő iszonyatosan okos, csak tényleg a aljába kezdte, és az aljába maradt. És sose kapott lehetőséget. És hogy ez kicsit így eltűnt a fordításban.
Uh-huh.
Csak egy kis izgi dolog volt ez szerintem, hogy ő nagy gangster. Még jobban, mint ahogy átjött.
Igen, mert nekem valahogy az jött át, hogy ő ilyen tényleg így tipik Karen, és kicsit az, ahogy így a társadalom, többségi társadalom így látni szokta, vagy láttatni a nőket, hogy problémás, hisztis, harsány, nagyszájú, követelődző, needy, mindig ott van, too much, stb. Szóval egy kicsit ez a, kicsit nekem úgy tűnt, mint egy ilyen karikatúrája a nőknek, ahogy a férfi társadalom sokszor látja, vagy láttatja, vagy láttatni akarja a nőket, hogy így őt nem kell komolyan venni. Szóval, hogy pont emiatt így
Igen.
Ez a bolond, macskás nő, akit nem kell komolyan venni. És egyedül marad. Nagyon fontos. Egyedül marad.
Igen, wow.
Senki nem választja. Azaz senki nem akar a férje lenni. Azaz nem értékes nő.
Aha, wow.
És mit gondolsz a másik csajról?
Hát volt a fiatal lány, aki végül is a üveggolyós marble játékba a nagyon szép lányjal volt duóba, vagyis ők a végén választottak egymást. Ez is érdekes volt, hogy ez egy ilyen valamilyen fajta szolidaritást éreztem ott, amikor egymást választottak, amikor végül is egymással kötöttek ki, és aztán életsztorikat osztottak meg végig. Ők ketten voltak a legszolidárisabbak egymással. Azt éreztem az egész sorozatban talán. És ez érdekes.
Hát igen, mert hogy nagyon nagy erő volt abban, hogy... Na, itt éreztem azt, hogy volt egy ilyen fuck the system részükről. Végre. És nagyon örültem, hogy végre azt éreztem, hogy kicsit azért kijátszották a rendszert. Nem szóltak semmit az őrök, mert hát végülis így is lehet játszani, de hogy így, az meg nem az volt, hogy így fél órán keresztül nyúzták egymás agyát, és kikészítették, és már az őrületig mentek, mint Ilnen, meg a Jihan, vagy így trükköztek, vagy nem tudom, hanem így tényleg azt éreztem, hogy azért abban óriási lelki erő van, hogy tudod, hogy na jó, hát akkor valószínűleg mindjárt meg fogsz halni, és ezt valahogy úgy befejezni, vagy úgy egy olyan keretet adni, amiről azt gondolod, hogy na jó, hát ez így méltó az életedhez, vagy hogy van melletted valaki, vagy hogy egy emberi kapcsolat. Nem az van, hogy így, mint szegény Ali, hogy rájön, hogy úristen, de átbasztak, és így kell meg rájön erre, és utána kell meghalnia. Iszonyatosan tényleg borzasztó, hanem van ott valaki, aki őszintén szívből hullajt érted egy könycseppet, és előtte tudtok egymáshoz kapcsolódni.
Támogatták egymást igazából abban a pillanatban, igen. Aztán valószínűleg nem akarták egymást választani. Azért a játékban a lányok, a nők sem akartak más nővel lenni, de a végén muszáj volt, mert senki sem választotta őket, csak azt mondták, hogy hát akkor...
A feminizmus története röviden.
Igen. De tudod, mi jut eszembe? Az a sok tornaóra az iskolában, amikor csapatot kellett csinálni, kettő különböző csapatot, és akkor így egyenként kiválasztották a kettő csapat leader, hogy kit akarnak az oldalukon. És akkor a lányokat választották utoljára. Mindig.
Mert hogy nem erősek. Csak hogy azért van valami, ami a fizikai erőn túlmutat, és ebben szerintem a nők viszont kiemelkedtek a sorozatban. Nem akarom dicsérni őket, de hogy a lelki erő, ha belegondolsz abba, hogy úristen, hogy pánikoltak a férfiak, és teljesen egy csomószor elvesztették a józan ítélő képességüket, például ott az üveglapos, az üveghídnál egyszerűen nem mentek, megdermedtek a félelemtől, és teljesen irracionálisan kezdtek el viselkedni. Szóval, hogy...
Not all men!
De hogy itt meg valahogy a nők, nem, de valószínűleg szándékosan, igen, úgy lettek ábrázolva, hogy akkor kapcsolt be a Minnyeonál is az, hogy ja, te itt vagy, Döksu, ígértem, hogy megöllek, ígértem, hogy kicsinálok, na gyere csak! Tehát, hogy az a józan, kristálytiszta éberség valahogy így visszatért. Ugyanígy, amikor azt mondta a szebbjök Gihannak az utolsó jeleneteknél, hogy figyelj, ne öld meg ezt a számbút, mert te nem ilyen ember vagy. Tehát, hogy ő volt az, aki, mint egy ilyen lelkiismereteként Giannak, hogy nem tudom, kiszólt, vagy egy ilyen józanság, hogy tudom, hogy ebben az állatias helyzetben vagyunk, de te nem vagy az. Szóval ez például érdekes volt nekem, és hát szerintem, úristen, ha lett volna queer style, vagy leszbiszál, hát én nagyon vártam. Őszintén szóval, amikor a szebbjök így a másik csajsz itt így a falhoz szorította, volt egy ilyen jelenet. Akkor
nagyon reménykedtél, hogy ott valami.
Hogy ez bizony egy csók lesz.
Így ez az, így képzeld, hogy eszed a popcornt. Na végre!
Eljött az én időm, és akkor egy ilyen forró, és akkor nem azt mondja, hogy na beszélgessünk, hanem gyere vonuljunk félre, adjuk meg az utolsó fél órát egymásnak. De nem ez történt, na. Szóval a nőkben volt ez, és még azt akartam mondani ehhez, hogy a másik az például a házasság volt, hogy akkor ugye mindig a férjéhez bújt, szinte nem is láttuk azt a két karaktert, annyira egymásba voltak forva, hogy hát akkor mi most így egy házas pár vagyunk, és végülis ez is egy ilyen túlélési forma volt, hogy neki már van egy férje, vagy egy férfi, aki őt mindig választani fogja, és hát választotta is. Csak hát aztán ugye pont ez lett a pehjük.
Ez egy nehéz kérdés, de hogy hogyan lehetett volna igazságos ez a verseny? Mert hogy most arról volt végig szó, hogy egyenlők vagytok, mindenki egyenlőn indul, mindenki ugyanazt kell, hogy csinálja a versenybe, de mégis a nők, az öregek, szóval hogy a férfiak voltak azok, akik privilégiummal voltak a versenyekben, vagyis azt hittük mindig. Aztán nem mindig volt ez igaz, amikor megtudtuk a játékot. De hogy hogyan lehetett volna igazságosabb az, hogy hogyan indulnak ebbe bele?
Ez is egy ilyen dupla csavar volt a sorozatban, hogy azt gondoltuk, hogy, tehát ők is azt gondolták, hogy erős embert kell választani. És igazándiból, hogyha átgondoljuk mindegyik játékot egyenként, akkor rájövünk, hogy talán azért voltak együtt öregek és nők, és tehát mint például, hogy az olimpián is vannak olyan számok, mondjuk a lovaglás, tehát hogy vannak olyan számok az olimpián is, amik, ahol vannak vegyes csapatok, vagy mondjuk a páros teniszben, vagy tehát, hogy mert ott bizonyítottan nem számít a fizikai erőfölény. És ezt éreztem ezeknél a játékoknál is, hogy azt gondolták, hogy számít, és aztán kiderült, hogy mindegyiket meg lehetett úgy nyerni, hogy az eszedet használtad igazándiból.
Tényleg.
És ez egy ilyen nagy tanulság volt nekem legalábbis, hogy igen, hát valahol így az élet is erről szól, hogy így okosba kell valahogy nyomni, és ez egy nagy kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen az egyenlőség az mennyire fedi le az igazságosságot.
Hát igen, és mi mindig egyenlőségről beszélünk a podiba, de kérdés, hogy igen, hogy mi az? Ha nem egyenlő a feltételei a játéknak, akkor tényleg igaz, hogy ha 50-50-re, like 50-50, 50-50-re osztunk mindent, hogy akkor az egyenlő? Ez egy izgiatgyalás.
Igen. Nem, ez abszolút szerintem felvetett ilyen kérdéseket, és nagyon, nagyon ügyesen vetette föl. Mondom én, nekem ez a szociális mobilitás kérdése. Ez, hogy mennyire tudsz felmászni valójában. Mert hogy nagyon sok kutatás azt mutatja, hogy hát országoktól függ, de gyakorlatilag a minimum az, hogy nem lehet egy generáció. Tehát az átlag azt mutatja, hogy nem lehet egy generáció belül, tehát hogy nem elég egy generáció ahhoz, hogy feljebb ugorj ezen a szociális ranglétrán. Legtöbbször 2-3, de vannak olyan országok, ahol 4-5, sőt 8 generáció kell ahhoz, hogy igazán szociális mobilitásról beszéljünk, és egy nagy pénzügyi, egzisztenciális, stb. Ugrásról az elődeidhez képest. Főleg, hogyha itt most alit vesszük, és azt, hogy első generációs bevándorló, ugye mi mindketten második generációs bevándorlók vagyunk, tehát hogy ez is sok esetben nehezíti a terepet, tehát hogy mi ez a verseny, mert hogy igazándiból ez szerintem egy illúzió, főleg úgy, hogy ott volt az orvos, aki rohadtul be volt építve, ott volt Ilnam, aki rohadtul be volt építve. És ott volt mondjuk az, hogy az üvegszakértő értett az üveges játékhoz, vagy szóval, hogy nincs teljes egyenlőség, és igen, talán nem ehhez. Ez szerintem olyan kérdés, mondjuk, ami a feminizmusban például az, hogy ha egyenlőségről beszélünk, akkor tényleg mondjuk a srácoknak, akkor tényleg az van el, hogy akkor egyelően kell mindent fizetnünk például. Tehát ha most elmegyünk randizni egy sráccal, és ott van egy vacsora helyzet, akkor, és mondjuk fizetünk, nem tudom, 10.000 forintot, akkor az azt jelenti, hogy 5.000 forintot, akkor ő fizet, és 5.000-et én, és az egyenlő, de igazságos is vajon? Ha megnézzük a bérszakadékot férfiak és nők között, vagy azt, hogy én mennyi pénzt költöttem a ruhámra, igen, vagy a sminkemre, vagy nem tudom, hogy megfeleljek az elvárásoknak, felöltözek, kinézek valahogy, stb. Akkor a végén, hogyha összekalkuláljuk ezt az egészet, akkor lehet, hogy ez így mégsem igazságos, vagy igazságos-e az, hogyha mondjuk mindenki egyenlő részben lesz, mindenki egyenlő mértékben adózik. Például.
Hát van ez a nagyon jó mím erről amúgy, ahogy így ég egy ház, és a másik nem ég, és akkor valaki áll egy vizes kannával, és önti a vizet. És mondja, hogy egyenlőség, mindenkinek ugyanannyit, és így önti a házra, ami nem ég. És így ez csak így mutat arra, hogy privilégium, meg hogy így itt néha azokra a házakra kell önteni, ahol ég. Nem minden igen. Egyes házra ugyanannyit.
Neked van ilyen lezáró kérdésed? Mármint, hogy ilyen kérdésed, amit csak így feltennél.
Igen. Én arra gondolom, hogy van-e most így a vége felé, hogy van-e valami ilyen fun teória, amit még nem hoztunk fel? Nekem van egy.
Oké, mondjad.
Na, amikor a Gi-Jun a metróba van,
igen.
Akkor jön ez a nagyon-nagyon szép ember, és kérdezi, hogy akar-e játszani. Good lord. Amúgy érdekes, hogy nagyon sok színész egyáltalán nem ismert ez a sorozat előtt, szóval nem tényleg így új színészek. De ez a srác amúgy nagyon híres. Rágoogliztam. Na, de anyways.
Sokszor.
Amikor odajön az a srác, akkor mondja azt a Giunnak, hogy válasszon kék vagy piros ilyen kis papír envelope-ot, amivel aztán játszanak. És van egy olyan teória, mert akkor Giun kéket választ, és van olyan teória, hogyha pirosat választott volna, akkor egy őr lett volna a játékban. Mert hogy a játékosok mind kékbe vannak, vagy ilyen kék és zöldben, az őrök meg mind piros vagy rózsaszín, de inkább pirosban. És hogy van egy ilyen teória, hogy aki abban a pillanatban kéket választ, az játékos lesz, aki pirosat, az őr lesz. És ez amúgy érdekes, mert amúgy mindenki rabszolga kb. Ott bent. Szóval azt lehet látni, hogy az őröket folyamatosan felügyelet alatt állnak, ugyanúgy, mint a játékosok. Én szerintem ők is valahogy belettek csalva ebbe a rendszerbe.
Persze, meg basszus, hát szervekkel kereskednek, hát akkor annyit azért nem kereshetnek, hogyha így ki kell vágniuk valakinek a szívét.
Ez az, igen. Szóval ez érdekes volt, ez a kis kék-piros teória.
Ezt tetszik. Úristen, na jó, akkor majd még bedobok egy bombát, de amit tetszett még egy ilyen teória, hogy végülis az arctalan VIP azok mi vagyunk, tehát hogy akik végignézik ezt az egész szórakozást, gyakorlatilag ugyanazok az amerikai seggfejek, azok mi is lehetnénk, mert igazándiból nézzük ezt a véres küzdelmet, és hát miért is nézzük, mert nekünk is adrenalin, mert az alulstimulált, unalmas életünkbe végre valami sokkoló történik, igen. Szóval, hogy van egy ilyen párhuzam, ami szerintem nagyon okos, és hát amit így be akartam dobni, hogyha ezt a kék-piros színt már behoztad, hogy így mi a rák volt Gi-Han haja a végén?
Na, erről nekem van egy teóriám, és utána is néztem utána, és kb. Ugyanaz, mint amit a rendező mondott, hogy szóval a piros haj, ez a kérdés nélkül szerintem azt jelenti, hogy egy radikális transformáció. És a dű, ami benne van. A rendező is mondta azt, hogy így szimbolizálja azt, hogy Gi-Jun sosem megy vissza ahhoz az önmagához, ami előtte volt. Hogy itt egy belső, óriási belső változás.
Ez lehet egy olyan belső változás is, hogy hogy nem tudom, visszamegy őrnek, vagy visszamegy a szerencsejátékhoz, vagy kiderül, hogy az apja az Illnam, és átveszi az egész birodalmat, szóval a piros az agresszió is lehet, dű, vér,
igen.
Halál.
Igen, tehát, pontosan.
Hogy,
és hát az is történik a végén, hogy fel akar szállni a gépre, meglátogatni a lányát, és aztán rájön, hogy ennek a játéknak nincs vége. És hát elképzeljük ezt, hogy ez nem csak Koreában történik, hanem világszerte hány helyen történik, és így visszafordul. És mondják is a telefonon neki, hogy ne forduljon vissza, szálljon fel a gépre, szóval még mindig figyelik, hogy ő mit csinál.
Jó, de ez a csávó szerintem egy vicc, tehát, hogy egyszerűen nem, tehát, hogy van egy ilyen hős komplexusa, vagy nem tudom, hogy ő azt gondolja, hogy I need to save the world! És visszarohan, és ahelyett, hogy a való életben, jó, én értem, hogy traumatizált, és súlyos PTSD-ből gyógyul fel, és most, mint egy szakítás után kvázi így átfesti a haját, és felöltözik, és kikerálza magát, és de aztán utána rájön, hogy ó, nem, hát én mindig is féltem az érzelmi elköteleződésektől, inkább tovább szerencsejátékozom, mint egész életemben.
Igen, engem felbaszott ott a végén. Tudom, hogy ezt így sokan mondták, hogy ez nagyon pozitív, meg nagyon bíztató volt ez a vég.
De úgy éreztem, hogy így
szállj már fel arra a gépre, találkozzál a lányaddal.
Szerintem szánalmas volt. Én nagyon haragudtam rá, és igazából ez is egy ilyen aspektus az egész filmnek, vagy sorozatnak, hogy azért a függőségekből nem lehet csak úgy felgyógyulni, és lehet, hogy most már nem lovizik, mert már nem lovizik, de mit csinál? Visszamegy. Visszamegy, még egy pofonért, egyébként szó szerint. De jó, hát kíváncsi vagyok a második évadra.
Kíváncsi vagyok. De ha egyáltalán jön, még nem mondták, hogy lesz.
Az igaz.
Én örülnék, ha nem lenne. Mármint, hogy szerintem nagyon-nagyon kerek így is, hogy nem folytatják. De csak félek attól, hogy nagyon rossz lenne egy második évad. De lehet, hogy nem. Persze, ha kijön, akkor én rögtön nézem. még egy izgi dolog, ezt csak így elmondom, hogy ez nekem nagyon tetszett. Én annyira ilyen nerd vagyok amúgy, amikor nézek filmeket, meg sorozatokat. Mindig, ha nézek valamit, akkor utána bemegyek IMDb weboldalra, megnézem, hogy hogyan csinálták, hol forgatták, hogyan forgatták. Trivia nerd vagyok. Ami nekem izgi a Squid Game-mel, az az, hogy minimális CGI-t használtak, és az egész díszletet felépítették. Szóval ezek a lépcsők, meg ezek a szobák, ezeket konkrétan tényleg felépítették, tényleg ezeken a lépcsőkön sétáltak.
Nagyon jó.
Ez nekem tökre tetszett, igen. Tetszik a képvilág nagyon.
Nagyon, tényleg ilyen szürreális, beteg, freaky. Úristen, bármi történhetett volna, egy ilyen nagyon crazy gangbang is, és pont egyébként a VIP szobában pont nagyon stimmelt ahhoz, hogy Jézusom, ezek a disznók mit csinálnak ott? És tényleg annyira elfajzott, és annyira abszurd volt az az egész jelenet.
Na, de amúgy a rendőr, ez viszont izgi, hogy nem mutatták jól, azt mutatták, hogy a testvére, aki végül is a frontman, lelőtte a rendőrt a hegy végén, viszont nem mutatták, hogy meghalt a rendőr. Szóval, ha jön egy második évad, akkor el tudom képzelni, hogy a rendőr még él, ott lógott a hegy szélén, és valahogy túlélte azt.
És ez a vörös hajú gíhán pedig kihalászta valahogy is.
A rendőr is visszajön vörös hajú.
Neked amúgy volt kedvenc karaktered?
Kedvenc karakterem. Én azt mondom, hogy az öreg ember mégis, én nagyon egyszerűen nem tudom, mi van az arcával, de úgy érzem, hogy nagyon sokáig tudnám csak nézni az arcát.
Úristen.
Tényleg úgy hangzik, mint a szerelmes vagyok belé, de hogy annyira karakteres, annyira szép.
Pedig nekem szoktak bejönni az idősebb csávók, de ez fölbaszott ez az öreg ember.
Valami, nem, annyira szép nekem az arca. És a bolond nő.
Imádtam, milyen karaktereket?
Annyira egy karakter, ő arcát is így nézném. Na, azért nagyon szépek voltak a színészek.
Jó, hát én nagyon, nagyon basic bitch vagyok ebbe, de nekem, nem tudom, nekem nem volt... Talán nem volt kedvenc karakterem, de Hát igen, az a metrós csávóval én is nagyon játszottam volna. Azt nem hagytam volna, hogy felpofozzon, de valamit játszhattunk volna.
Megfordulok.
Direkt veszítesz.
Oh baby, do it again.
Nem tudom, de amúgy a Szengú, a bankár, ugye a Gihánnak a gyerekkori barátja, ő szerintem egy nagyon-nagyon érdekes karakter volt. Igen. Tehát, hogy nagyon összetett volt, és nagyon, nagyon izgalmas volt, és engem nagyon meglepett a végén, hogy hát végülis ez egy végig azt mutatták róla, hogy ő milyen önző, és törtelt, és csak a saját céljai, és logikázik, és taktikázik, és aztán a végén szerintem így hát belegondolt erősen abba, hogy jó, hát ott van az anyja, meg a családja, tehát lehet, hogy ki fogják írtani az adósságok miatt, tehát, hogy volt benne egy ilyen, és volt benne egy olyan, hogyha már eddig eljutottunk, akkor Gihán nem mer része üres kézzel hazamenni. És nekem ez nagyon tetszett, mert hogy nagyon sokszor lehordták, hogy meg a Gihán is, hogy lehetsz ilyen szemét, hogy lelöktél magad elől ott az üveglapon valakit, aki nem akart menni, vagy mit tudom én, és hogy vértapad a kezedhez, és mit tudom én, de hogy alapvetően szerintem egy nagyon emberi, meg egy nagyon, nagyon valós dilemma volt az, amin az ő karaktere végigment. Úgyhogy nekem tetszett nagyon. Meg fú, én a Döksut imádtam a tetoválását.
Róla nem is nagyon beszéltünk.
A nyakád, bad boy.
Isten. Fú, igen.
Szóval... Nekem tetszett, és tetszett az, hogy amikor játszottak, tudod, azzal a golyós, márványgolyós játékkal, akkor ő meg a társa, akivel párba volt, ők azért így nagyon, nagyon korrekten játszottak egymással. Tehát, hogy azt gondolt, hogy két gangster csávó ott bassza majd át egymást, ahol tudja, és nem. Uh-huh. Nagyon, nagyon fair play módon játszottak egymással. Uh-huh. És nekem az egy ilyen kellemes csalódás volt, nagyon pozitív valami. És egyébként a Döksunak a karakterében azt tetszett iszonyatosan, hogy ő viszont nem árult zsákba macskát. Tudod, aha, hogy így
igen, az igaz.
Teljesen transzparens volt abban, hogy ő miért jött.
Ja, ja.
Nyerni jött, és mindenkin átgázol. Érte, mindenkin. Tudod, meg se játszotta azt, hogy... de mondjuk a csajjal, amikor ott volt a Minyáóval, és akkor ott szexeltek, szóval és trükközött, de hogy alapvetően, hogyha a nagy képet nézzük, vagy a nagy egészt, akkor tudtuk, hogy, mert mint a néző tudta, szerintem, csak a csajszit vágta át, de hogy a néző mindvégig tudta, hogy ő egy ilyen karakter, igen, mert mi már láttuk őt nagyon sok helyzetben, tehát hogy tudtuk, hogy ő mindent meg fog ezért tenni, mindenkit lelök, átbasz, bármit megtesz érte, és ezért lepett meg engem nagyon pozitívan, amikor korrekt módon játszott. Nagyjából. Szóval, hogy igen.
Ja, hát köszönjük, hogy velünk voltatok Squid Game agyalásban. Majd szokásosan köszönjük. Várjuk a üzeneteket, meg gondolatokat, meg teóriákat, és...
Igen. Hú, akkor tudod, legyen ez a házi feladat, vagy hogyha lehet ilyet adni, meg nem tudtunk az összes kérdésen átmenni, szóval, hogy így a hallgatók felé egy ilyet, hogy nektek mondjuk szerintetek melyik volt a legbrutálisabb morális dilemma a sorozatban?
I like it.
Ez amúgy érdekel, hogy szerintetek mi volt az, ami a legkeményebb morális dilemma elé állított egy versenyzőt? Mert volt belőle bőven, de... Na,
küldjetek nekünk!
Instagramon megtaláltok minket, vagy Facebookon, kukacmiafem, és...
Beszélgessünk! Két hét múlva újra teli!
Köszönjük szépen! Sziasztok!
Sziasztok!